Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Már megszokhattuk azt, hogy mindig úgy zárjuk a szezont, hogy atipikus nyarunk volt megint, rendhagyó, mert hogy meteorológiai, klimatikai szempontból hát mindig egy kicsit rácáfol az előző idényre, de azért valamiféle trendet mégiscsak vélünk felfedezni. A többi között egy olyan kimutatásra bukkantam, amely Románia 23 a városának a nyári, úgymond hő kisugárzását elemezte, és összevetette tulajdonképpen két periódusnak a grafikonjait, vagy dinamikáját, és ebből az derül ki, hogy bizony az ország nyugati, tehát Arad, Temes, illetve déli karéja, az kezd felhevülni, mi Kolozsváron még aránylag nyugisabban tekinthetünk a közeljövőre, de lehet, hogy meg fog cáfolni minket a szakember, ugyanis Bartók Blanka van itt vonalban, időt szakított ránk, hogy klimatológus szakemberként ezeket az adatokat megpróbálja értelmezni számunkra. Köszönöm, Blanka, hogy türelmed van, hallgatók kedvéért.
Én köszönöm a lehetőséget mindenképpen, hogy ismét beszélhetünk a klímáról, ami hát úgy látom, hogy egyre gyakrabban kelti fel az érdeklődést már itt a mi térségünkben is.
Ezt a térképet hogy értelmezted? Mennyire klappol azzal, amit tulajdonképpen ti már jó ideje mértek, figyeltek, észleltek és kvantifikáltatok is? Tehát tulajdonképpen visszaigazolta? Itt annyit mondjunk el a hallgatóknak, hogy 1980 és 84 közötti időszakot vet össze ez az adatsor halmaz a 2020-2024-essel.
Igen, hát megnéztem a cikket, nem állítom azt, hogy valami gond volna ezekkel az adatokkal. Egy picit furcsa módszertan, tehát mi éghajlattamból azért nem szoktunk ilyen rövid időszakokat kivenni, és valóban megnéztem egy hosszú idősort, mert ugye az éghajlat azért lassan és hosszú idő alatt változik, tehát nem előnyös most kivenni egy 4 éves periódust és összehasonlítani egy másik 4 évesen, hanem úgy összességében szoktuk nézni a folyamatot. Tehát kivettem az adatokat pár városra 61-től, hivatalos 1961-től vannak folyamatos mérések az országban, illetve egész világon talán ettől az időszaktól vannak megbízható adatsoraink, és hát valóban nem minden város, de egy párat itt van előttem a grafikon. Na most el kell mondani azért, hogy ez az összehasonlítás talán tudatosan úgy készült, hogy a 80-as évek azok voltak a leghűvösebbek. Volt egy olyan pár év hűvös időszak, és azt hasonlítja össze a legmelegebb időszakkal, ami hát nem vitás az utóbbi pár év. Tehát Isten igazából rendben van, tehát tényleg azt tapasztaljuk, hogy a 80-as évek elejétől számolva a napi maximum hőmérsékletek, azért ezt tisztázzuk, tehát ezek a maximum értékek, amiket mértünk az adott nap, ezek között van egy markáns változás. Tehát ha kivesszük ezt a pár időpontot, vagy hogyha az egész idősort nézzük, valóban szépen látszik. Természetesen nem ilyen szélsőséges, mert azért mondom, hogy előtt a 80-as évek előtt még voltak meleg évek, tehát most itt nem kell elveszni az egy-két napban, de a trend az rendben van. Tehát valóban azt tapasztaljuk, hogy ezek a nagyon meleg napok, ezek lassan, de egyre gyakrabban következnek be, és valóban van egy regionális különbség, tehát mi itt az Erdélyi medencében egy picit védve vagyunk, tehát nincsenek olyan nagy számban ezek a hőhullámok, tehát nálunk is előfordul, de mindenképpen a síkvidéken, tehát a nyugati országrészben, illetve hát a déli országrészben ezek ma már egyre, már mondhatjuk azt, hogy elviselhetetlenebbek. Tehát olyan, hogy egy évben 30 nap ilyen, tehát azt gondoljunk bele, ez egy hónap körülbelül.
Igen, és hát vannak azért még extrémebb, ugye, hogyha megnézzük Rossior DVD, ugye ez nagyon lent van, vagy akár Turnumagur élére kattintok, akkor még több. Tehát a 2020-2024 vonatkozásában azért itt még klikkelgetek közben, ez halszik be az adásba, tehát Rossior DVD 127 nap, ugye a 2020-2024 között, ami plusz 35 Celsius.
Hát ez összeg, gondolom.
Nyilván, de akkor is, ha elosztjuk, ugye?
Igen, elosztjuk. Négyel el kell osztani, így van, de úgy is.
Négyel, így is bőven a 30 fölött van, úgyhogy mármint 30 nap, ami 35
tehát
Celsius fokos.
Tehát azt mondanám, hogy így van. Tehát előfordul, hogy kb. Egy hónapig. Na, ezt most úgy kell érteni, nem egy, tehát egy összefügg időszak, mert nem folyamatosan. Vannak leülések közte, de hát a nyári időszakban azért elég sok. Ha elszórtan is, de 30 alkalommal ilyen napunk van. Ugye általában 5-6 napnál maximum, tehát nem szoktak hosszabb ideig fennállni, tehát ezeket nevezzük hőhullámnak tulajdonképpen, amikor több napig fennáll ez a helyzet, hogy nagyon magas a hőmérséklet.
És hát erre rímel rá egy másik tanulmány, ugye, amely a hőhullámoknak az egészségre, az emberi életre tulajdonképpen gyakorolt hatásukat elemezte, és kiderítették, hogy öregbíti a szervezetet. Tehát van olyan mérvadó tulajdonképpen a Le Monde publikálta, de egy azért mégiscsak jól, igen, egy nívós kiadványnak a tanulmányát, amiből ugye kiderül, hogy tényleg gond lesz, mert hogy 2023-ban 47 ezer halálesetet okoztak ezek európai szinten, ezek a hőhullámok, még Romániában mintegy 2500 esetről tudunk. Nyilván ez fluktuál, tehát nem biztos, hogy a hőség okozta kimondottan, de hogy hozzájárultak ezek a hőhullámok a halálozásokhoz, az biztos, de hogy öregszik közben a szervezet, tehát azt is kimutatták, hogy hány nappal öregbíti, úgymond, vagy gyorsítja a szervezet öregedését ez a hosszantartó hőhullám. Annyi pontosítást kérek tőled, hogy említetted, hogy aránylag védettek vagyunk, és tényleg a térkép ezt mutatja. Na most azt mondtad, hogy picit védettebbek. Ezt, hogyha taglalnád, vagy kifejtenéd, hogy nem az, hogy mikor jár ránk a rút, hanem hogy ilyenkor ezeket az árnyalásokat hogyan kell lekottázni, hogyan kell tulajdonképpen érteni. Mennyivel vagyunk védettebbek valójában?
Hát a védettség az azt jelenti, hogy nem fordul elő olyan gyakran, vagy hogyha bekövetkezik, nem tart olyan sokáig. Na most itt. Hát
de idővel, az, hogy... idővel azért, Blanka, mi is haladni fogunk. Tehát nem az van, hogy mi itt kivárjuk nyugodtan a hűs árnyékba, hogy a többiek megsüljenek.
Így van, tehát nem azt értettem egyáltalán, hogy nálunk nem történik semmi, mert egyértelműen az egész területet, ez a légkör, a légköri folyamatok azok sokkal nagyobb léptékűek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az Erdélyi medencében mi hátradőlhetünk, mert itt is zajlik. Ugyanazok a jelenségek zajlanak, csak a hatás, tehát maga az időjárási helyzetek, hát a nagy légköri folyamatokon belül azért, tehát a helyi tényezők is meghatározhatják. Itt például a domborzat az nagyon fontos, milyen tengerszint felett magasságban vagyunk. Tehát például ez az egyik okozója, hogy nálunk úgy alapjában tudja mindenki azért, hogy minél magasabbra megyünk egy hegység, annál hűvösebb van. Tehát ugyanaz a klíma, ugyanaz az időjárási helyzet, de a domborzatnak köszönhetően a hőmérsékletek csökkennek. Tehát a domborzat az helyileg be tudja folyásolni, hogy az a hőmérséklet az most 30 vagy 35.
Ilyen értelemben elmondhatjuk azt, hogy talán a legbiztosabb sáv az a magas hegyi zóna, ahol a legkevésbé fluktuálnak ezek a hőmérsékleti, úgymond extrém értékek?
Na hát itt most egyrészt beszéltünk arról, hogy abszolút értékben mekkorák a hőmérsékletek, hát tudjuk, hogy magasabb hegységben már startból alacsonyabbak a hőmérsékletek. A fluktuáció az egy másik, tehát az azt jelenti, hogy hirtelen nagy meleg, nagy hideg, tehát az egy másik folyamat. Ott is fluktuálhat, de ott alapjában véve nem tud felmenni 35 fok fölé, tehát az Omu csúcson nem mérünk ilyen hőmérsékleteket alapjából. Tehát azért megvannak nekünk az éghajlati zónánk vertikálisan is, hogyha van egy hegységünk, ahol fizikailag nem tud úgy elszaladni a hőmérséklet. Egyértelmű, hogy a tengerszint vagy az alacsonyabb szinteken ott magasabb hőmérsékletek tudnak kialakulni már alapjában, tehát már a helyi tényezőknek köszönhetően. Tehát hogyha érkezik egy ilyen meleg légtömeg, mert ugye ezeket időjárási helyzetek fogják meghatározni, a térségünkbe érkezik egy meleg légtömeg, másként érzik azt a síkvidéken, és hát hogyha felmegyünk 600 ezer méterre, akkor ott ugyanaz, abban a légtömeg termekben alacsonyabb hőmérsékleteket fogunk tapasztalni. Tehát ilyen szempontból nézzük Erdélyt, hogy azért ő egy picit, mivel magasabban vagyunk, hogyha maximum hőmérsékleteket nézünk, akkor ritkábban alakulhat ki, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem fog kialakulni, vagy nem tud kialakulni, mert azért nem vagyunk mi. A települések főleg azért nincsenek 1000-1500 méter magasságban, tehát Erdélyben is előfordulhat, de ritkább, mert úgy alapjába véve az átlag hőmérsékletek alacsonyabbak. Na most Erdélyben is, tehát a domborzat mellett még más tényezők is, a szélmozgások, a domborzat azért befolyásolja a szélirányokat, a légkör mozgását a felszín közelében, tehát azok is, meg hát a felszínnek a tulajdonsága. Van vízfelszínünk, van víz a felszínen, vagy egy száraz térségünk van, ahol nincs párolgás, szárazabb a levegő. Tehát ilyen szempontból is azért itt Erdélyben, ugye azért van nekünk növényzet, mint felszínborítottság, tehát párolgás van. Tehát egy picit másabb a helyi klíma, mint például egy sík felszínen. Itt gondolok például a román alföldre. Sokkal szárazabb a légkör, és abban persze elkuthatnak a hőmérsékletek.
Említetted, hogy néhány város esetében megnézted 60-as évek elejétől ezt a adatsort. Melyek a legfrappánsabb urbánus eredmények? Melyik városról lehet azt mondani, hogy a legritmusosabban hevült vagy melegedett? Van-e ilyen benyomásod?
Hát nekem az a tapasztalatom, vagyis itt, amiket kivettem, hogy próbáltam minden régióból, hogy valóban a román alföld, tehát például Kölörás vagy Bukarest az, ahol úgy elfuttak. Tehát hogy mit jelent az a 61-től, ugye ismét szépen látszik a grafikonon, ott van 70-es évek vége, 80-as évek elején van pár év. Nagyon alacsony, ami azt jelenti, egy-két eset következett be, ez a maximum hőmérséklet 35 felett van, tehát évente egy-két eset. Előtte még előfordult az, hogy ilyen 5 és 10 között évente az esetek száma, de az utóbbi évben hát itt már 25-30 között vannak az értékek, tehát nagyjából így tudjuk, így képzeljük el a változást. Tehát szépen ingadozik persze, mert vannak olyan évek, amikor többször, vannak, amikor kevesebb, de hát az utóbbi években hogy szépen egyre gyakrabban fordulnak elő, tehát így kúszik felfele, hogy most itt próbálom vizuálisan elmesélni. Tehát, hogy a cikcak benne van a vonalunkban, de azért mindig
egy... Ez egy aszcendens, igen.
Tehát, hogy kúsznak felfele szépen az értékek, és hát, hogy a 2000-es években még ott vagyunk 10-15 vagy 20 esetnél, és akkor már a 19 után már úgy nem is jön le nagyon 10 alá. Tehát így hát lassan, de egyre gyakrabban. Nem egyik évről a másikra kell elképzelni. Tehát vannak változékonyságok évek között, de ez a tendencia, tehát főleg ebben a mutatóban, tehát több mutatót szoktunk nézni, éghallattam volt, de a maximum hőmérsékletek esetében ez elég egyértelmű.
Számolhatunk-e azzal, most ha megfuttatjuk, ugye még előre 60 esztendőre legalább, és feltételezzük, hogy ez a trend töretlen lesz, vagy koherens lesz a maga nemében. Számolni kell-e azzal, hogy például Romániában is előfordul majd ez a klíma által befolyásolt belső migráció? Magyarán, hogy az elsivatagosodó és immár nagyon forró, tehát mostaninál hatványozottabban forróbb nyarakkal bíró régiókból, városokból egyszerűen feljebb költöznek az emberek a Kárpátok alá, vagy a Kárpát-koszorú belsejébe, északra egyszerűen. De még az országon belül.
Hát ez picit nehéz megválaszolni, tehát azért erre nincs egy pontos válasz, mint ahogy semmire sincs, ami a jövőben van. Tehát ez sok minden befolyásolhatja, hogy ezek a természetföldrajzi adottságok, ezek mennyire fogják a megélhetést, vagy egyáltalán az életfeltételeket befolyásolni, mert azért tudjuk, egy ideig tudunk alkalmazkodni. Tehát most az éghajlatváltozás témakörében annál a fejezetnél tartunk, hogy alkalmazkodjunk. Régebb még volt olyan, hogy picit visszafogjuk meg, csökkentsük meg minden beavatkozást, de rájöttünk, hogy úgy beindultak itt a folyamatok a háttérben, hogy belátható időn belül nem tudjuk megállítani, sőt, nagyon nehéz lassítani is a folyamatot, tehát a következő stádiumba léptünk, tehát alkalmazkodunk. Most hát ezekhez az értékekhez, tehát itt a Romániában azért még ez nem egy sivatag, tehát nem egy sivatag éghajlat, és mondom, tehát vannak változékonyságok a éghajlatban, tehát nem ugye kell elképzelni, hogy ebben csak ilyen napok lesznek. Egyre több ilyen nap lesz, azt mondjuk mindig. Ehhez a napjainkban is már sokat hallunk, hogy fel kell készülni. Tehát az első lépés az, hogy felkészüljünk, hogy valahogyan ezeket a káros hatásokat valahogyan ki tudjuk védni. Elsősorban a mezőgazdaságra gondolok, tehát emberi szervezetre gyakorolt negatív hatás mellett azért nagyon sok más szektor van, ahol ez gondokat okoz. Ez a egyre gyakrabban magas hőmérséklet, ami hosszabb ideig tart, tehát ezek a hőhullámok.
Tegyük hozzá, Blanka, nagyon gyakran hosszan tartó csapadék hiánnyal is társul.
Így van, tehát ezek a nagyon melegek csak akkor tudnak kialakulni, ha egy száraz légtömegünk van. Ez azt jelenti, hogy nincs benne csapadék. Lehet egy-két elvétve ilyen nagyon intenzív vihar kialakulhat ezekben a légtömegekben, de hosszan tartó csapadékot nem. Tehát ez az ellentéte időjárási helyzetben azoknak a légtömegeknek, ami hozza csapadékot. Ez a száraz légtömegeket hozza. Tehát így van, és ezek nehéz, száraz légtömegek hosszabb ideig itt be tudnak ülni egy térségbe, és nehezen mozognak, tehát hosszabb ideig, hetekig is itt maradhatnak. Tehát ezért kapcsolható össze, hogyha egyszer nagy szárazság van, az hosszabb ideig tart, mint egy esős időszak. Visszatérve, én még itt maradnék, hogy alkalmazkodjunk hozzá, mert szerintem aztán majd a következő lépés lehet az, hogy akkor most helyet változtatunk, amikor már az alkalmazkodás nem sikerült. Tehát én bízok benne, hogy azért fel tudunk készülni, vagy ki tudjuk alakítani úgy a környezetünket, hogy még ilyen időjárási helyzetekben se legyen olyan drasztikus, vagy hát vannak azért még ilyen éghajlatú területeink, mediterrán térségben is alkalmazkodnak. Tehát most már mediterrán térségben talán nincs olyan háztartás, ahol nincs nyári időszakban klíma a lakásban. Tehát például egy ilyenre számíthatunk. Vagy hát azért már például Bukarestben elég sok ilyen lakás van. Tehát ilyen alkalmazkodási módok vannak, és hát azért ez, amit elsőként gondolok, ezt kell kipróbálni. Mert azért, hogyha már kezdődnek a belső migrációk, az további más problémákat szülhet. És hát ezt még nem látom elő, hogy például itt a mi térségünkben ez elindulna.
Volt rá példa, ugye a nagy háború utáni szárazság miatt Székelyföldről nagyon sokan vándoroltak, vagy menekültek ideiglenesen belső Erdély irányába. Én konkrétan tudom, hogy az én falumban, tehát Tordaszent Mihályra is érkeztek, nem is kevesen is voltak, akik aztán megtapadtak ott, nem tértek vissza, miután enyhült a baj. Nyilván az egy háború utáni időszak volt, az egész infrastruktúra, társadalom felkészületlenül fogadta azt a kimondottan aszályos nyarat, vagy kettő is volt, nem is egy nyár, hanem egy hosszabb periódus. De akkor most azt mondod, hogy alkalmazkodunk. Ez azt feltételezi, hogy a ruházatunk más lesz, tehát hogy védni fog, és szellős lesz, és réteges, és valamilyen módon ilyen beduin módira váltunk-e, de valamit el kell, hogy onnan lessünk. A másik, hogy a munkamenetünk, tehát hogy a tetőterasz az már nem 6 után lesz, hanem 7 után, mert ugye közbe iktatunk egy becsületes siestát. Még mi marad? Marad még az, hogy tényleg az építkezésben, tehát nem csak a klíma, a berendezést, ugye, fogjuk majd megvásárolni, hanem eleve úgy fogunk építkezni, hogy akkor hát minél jobb hőháztartása legyen a lakásoknak.
Így van, tehát mivel ez a jelenség, hogy egyre gyakrabbak az hőhullámok, nem csak itt nálunk, egész Európára, de egész világon ez tapasztalható, tehát most már külön az éghajlat kutatásnak egyik ágazata arra állt rá, hogy a városokat egyre érhetőbbé tegyék az új, a megváltozott környezeti feltételek mellett. Tehát ezekre komoly kutatások vannak, hogy hogyan tudjunk egy várost elviselhetőbbé tenni egy melegebb, egy megváltozott klíma mellett. És ennek számtalan komponense van, így ahogy mondod, az építkezésekben tudunk arra figyelni, hogy a nyári besugárzást csökkentsük árnyékolással, a szabad terek, ugye bent az épületben is tehetünk, tehát már most tudatosan, tehát az újabb épületek, most már vannak ilyen úgynevezett okos házak, és hát ismerősen is vannak, akik már így terveztetik, hogyha új házat épít, tehát tudatosan figyel arra, hogy hogyan kapja a fényt, hogyan lehet árnyékolni, tehát az árnyékolás az mindenképpen egy kulcskérdés, már most is lesz, tehát hogy tudjuk a házakat is leárnyékolni, meg a tereket is leárnyékolni, tehát a szabad, hát városi tereknél is most már egyre többször hallunk arról, hogy árnyékolni kell. Tehát ne kivágjuk a fákat, hanem ültessünk fát, mert hiába gyönyörű a tér, és ugye hát nem tudom, neked feltűnt-e, Kolozsvár főtere például nagyon szép, de hogyha egy ilyen nagy napos időszakban délután sétált, hát csak azokon a padokon lehet ülni, és ott ülnek, amelyek történetesen árnyékban vannak. Tehát egy napra kitett padon sem fog pihenni senki, tehát meg kell oldani úgy, hogy olyan tereket hozni létre, ahol ezek a 35 fokos hőmérsékletek kis árnyékban, persze ott akár az árnyék több fokot enyhít rajta, tehát hogy elviselhetőbb legyenek. Nagyon sok ilyen megoldás van, és hát ezen dolgoznak, tehát például Romániában is, tehát maga a Bukaresti Meteoszolgálat egy nagy projektben vesz részt, nemzetközi projektben, aminek kimondottan ez a témája, hogy elviselhető városokat alakítsunk ki.
De erre figyelnek-e a önkormányzat is döntnökök? Tehát az rendben van, hogy van egy ilyesmi, meg is pénzelik, meg átfogó, meg szakmailag kihívás, meg használható eredményeket produkál, csak a kérdés az, a pontos vesző után, hogy használják-e ezeket az eredményeket, vagy látod-e a hajlandóságot a város vezetésekben, hogy akkor oké, itt van egy adag tényleg friss és jól aláducolt információ, hadd tervezzük ezentúl legalább úgy a településfejlesztést, hogy ha nem is az összes meglátást, megjavaslatot, de nagy részét beépítjük valamilyen módon abba a jövőképbe, ami az illető városnak, településnek a tulajdonképpen a túlélését is jelenti.
Hát egyrészt kötelező, tehát vannak már normák, amiket be kell tartani várostervezésnél.
Tudjuk, hogy ezeket a normákat igen, hogy lehet megkerülni. Igen, azt mondják igen, az ingatlanfejlesztőnek, hogy ennyi százalék zöldövezetet kell, a nem tudom mekkora igen, ingatlanhoz, stb., és hogy játsszák ki ezeket. Ezekkel úgy nemhogy tisztában vagyunk, de számos jele volt annak, hogy kiskapuk garmadája, tehát nagyon húzatos ez a zóna, de azért fejtsd ki, kérlek, igen.
Hát éppen ezért nem merek én is nagyon belemenni, mert hát tényleg sok tényező, meg sok, hát hogy mondjam, szempont együttese az, amikor tudjuk egy projekt, meg szépen hangzik, és amikor a végén látjuk az eredményt közötte, elég göröngyös az út, tehát nagyon sok szempont, meg hát van, amit elfogadható, van, ami nem kevésbé etikusan elfogadható, tehát ebben nem mennék bele. Tehát én azt mondom, hogy szándék az megvan. Tehát egyrészt már vannak, éppen ahogy mondtad, vannak normák, vannak előírások, amik hivatalosan benne kell legyenek. Tehát ez már azért egy lépés, amikor már szabályozzák azt, hogy környezetet elviselhetőbb és tudatosan figyelj oda, hogy hogyan fogsz építkezni például. Ez az első lépés. Na most már a kivitelezésnél, hát sok minden más, tehát a gazdasági érdek, vagy minden más érdek, de én úgy látom, hogy azért aki, hát úgymond komolyabban veszi, és tényleg van egy pici jövőképe, és lazább, tehát nem szorítják annyira az ilyen gazdasági hurkok, azok már próbálnak a valóságban is olyan beruházásokat elindítani, amelyek hosszú távon tényleg javítják az életminőséget. Tehát próbálkozások vannak, de tény, hogy nem tökéletes. Tehát én Kolozsvár élem mindennapjaimat, tehát ott is lennének hozzászólni. Tehát amiket nem éppen tartok előnyösnek hosszú távon, de hát mivel picit optimista vagyok, ezért hát azt mondom, hogy ha szándék megvan, az az első lépés. Nem elég a szándék az azért megvan.
Maradjunk Kolozsvárnál is, azért néhány pontban skiccelt mindazt, amit te aggályosnak, vagy szakmailag igencsak kifogásolhatónak tartasz ilyen szempontból.
Tehát a város mind zöld város. Tehát Kolozsvár amúgy a többi városhoz képest, úgy látom, hogy azért ott tényleg van szándék. Tehát a többi városon nem igazán nem is ismerem annyira, de nem látom annyira, hogy annyira hangoztatná, hogy akkor ő most mennyire igyekszik. Szándék Kolozsváron, tehát most a jó példákkal jönnék, akkor jó. Tehát ami ugye számít, az a zöldövezet. Na, sajnos Kolozsvár nem a zöldövezetekről híres, beépített, nagyon beépített, tehát nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne megoldani a tökéletes zöldtövés, de a parkosítás, hogy a parkokat felújítják, hogy a Szamos mentén és Kiszamos mentén is most már egyre több sétálóhely, tehát úgy próbálják a környezetet egy picit úgy fellazítani a sok-sok zajtó meg építéstől. Tehát ez egy szándék, ami hát a körülményekhez képest vagy sikerül, vagy nem. Tehát sajnos már adott egy város szerkezetet, abban nagyon nehéz belenyúlni.
De hát fokozni lehet, szóval az, ami történik a vasúti állomás mögött, mint mega ingatlan beruházás, az azért a legutóbbi időszak vívmánya. Tehát azt lehetett volna úgy dönteni, hogy nem az lesz ott, hanem ott egy kertváros alakul például. De valószínű, hogy valamilyen másfajta rezon döntött amellett, hogy minimum 3-4 ezer parkolót, és akkor gondoljunk bele, hogy hány lakásról van szó. Biztosító, úgymond, ingatlan komplexum lesz ott majd a közeljövőben. Ugye az elhalt vagy halódó gyártelepek és ipari zóna területén. Tehát azért még mindig lettek volna olyan pillantok, mikor azt mondja a városvezetés, hogy nem, vagy nem akkorát, vagy nem oda.
Hát igen, tehát az tény, hogy nem a környezetvédelem az, ami a legfelső, a pont az íre, ahogy szokták mondani, tehát nem olyan erős még nálunk a környezetvédelem, hogy ő tudja a végső szót mondani. Ez viszont valóban így van, hogy szándék megvan, de éppen ezért, tehát jönnek a többi érdek, jönne a többi szempont, és felülírja sokszor ezt a tényt, de hát őszintén szólva, tehát van jó és rossz példa is. Tehát ez az építkezés, meg minden, hogyha most már még maradunk a városoknál, ez tényleg egy picit ijesztő, ami zajlik. Tehát más térségek is, tehát a bűkbe, tehát már olyan térségekbe is terjeszkedik a város, ahová tényleg nagyon, nagyon nem kérene hozzányúlni. Én, mint éghajlatkutató, meg hát a városklímát is vizsgáltuk elég sokszor. Mondjuk meg, vannak közös projektek, de valahol megakad a mi szavunk. Tehát tényleg egy olyan szinten történik a döntéshozás, amiben csak az egyik szál az, hogy most legyen egy klímabarát környezet. De úgy gondolom azért, hogy hosszú távon csak fel kellene erősödjön ez áll is, tehát ez az elviselhető, mert egyszerűen nem lesz mit csinálnunk más.
Tacára annak, hogy nézem itt a Mário Draghi jelentés egyik kommentálóját, aki szintén szakember, gazdasági, tehát ez az Unió jövője című fejezet, ahol egyre markánsabban fogalmazzák meg, hogy a Green Deal az bizony nem tett jót az európai gazdaságnak, túlszabályzott sok olyan ágazatot és területet, amely visszafogta az illető szektoroknak a fejlődését, és így a versenyképességéből jócskán elvett az uniónak, illetve hát magának a kontinensnek. Úgyhogy ha kontextusában nézzük a történetet, akkor most nem föltétlenül egy ilyen zöld barát, vagy a klímát, a környezettudatosságot előtérbe helyező diskurzus a domináns.
Hullámzó ez, tehát ismét itt más szakterületek is érintettek. Tehát így van egy picit, tehát a környezetvédelem, meg a klímavédelem az most már valóban egy ilyen gazdaság, meg politikai szinten is megjelenik, mert hát ott van, tehát befolyásolja a gazdaságot, befolyásolja az egész fejlődést, tehát nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, meg most már az energiaszektor is jócskán összefonódik a klímával. Tehát ez egy picit nem is hogy gond, hanem hát ez a valóság, hogy mi az éghajlat kutatók, mi mindig egy irányba tart, és látjuk, hogy hogyan evoluál, hogyan változik a környezet. Gond van nagyon sok szempontból a környezete, nem csak a klíma, tehát ő az csak az egyik komponens, de más az ökoszisztémák, a vízháztartás, tehát sok környezeti problémánk van, és erre az alap problémára, ugye úgy hullámszer, vagy valamilyen, tehát nem tudom, van-e benne ciklikusság vagy sem, úgy rászól a többi, a világgazdaság, a világpolitika, és akkor nem kéz a kézbe haladnak, tehát ahogy mondod, attól függ, hogy milyen más helyzetek alakulnak ki, tehát itt most az energiaszektor van egy kicsit felforgatva, de attól még a háttérben ott van a klíma. Ne felejtsük el most, hogy milyen döntések születnek, az egy dolog, de a háttérben csak ott van a klíma, tehát ez most nem várja meg, hogy most ide állunk, oda állunk, tehát ez egy folyamatos állapot, és hát független attól, hogy mi mit döntünk, meg milyen elméleteket állítunk meg, mi jó, mi nem, ő a fizika ott Tehát az, hogy most itt vitázunk, hogy jó ez az energiaforrás, nem zöld, nem zöld, a klíma ott van a háttérben. Tehát úgy túl kellene lépni ezeken az elveken, meg ezeken az eltérő vélem, hogy szerintem így, szerintem úgy, hát ott van a klíma, ez nem szerintem. Szerintem. No, tehát az, hogy most mennyire van energiánk meg, hát ennek van anyagi vonzata is természetes, hogy mennyire vagyunk zöldek, tehát hogy az mennyire ez ilyen hullámzó, meg sok más társadalmi tényezőtől függ, de nem szabadna elfelejteni, hogy a háttérben folyamatosan ott van, és a mindennapjainkban folyamatosan ott van a klíma, mert hát itt ment zajlanak az események világpolitikai, nemzetpolitikai téren, de minden évben ott van a mezőgazdás. Tehát annyira döbbenetes, tehát például itt, amit én most történetesen Székelyföldön itt beszéltem, hát ilyeneket mondanak ismerősek, gazdálkodók, hogy ma már el nem lehet képzelni a krumpli termesztést öntözés nélkül. Bármit beszélnek, akármilyen nemzetközi viszonyok vannak, a földeket ma már itt Székelyföldön is öntözni kell, hogyha valamilyen profitáló terméshozamot vár. Tehát itt zajlik az élet a valóságban, tehát hiába filozófálunk, és öntöznek. Ki, ahogy tud, hogy kezdenek kiépíteni öntözőrendszereket, mert a mezőgazdaság is sínyli a helyzetet. És ez nem az, hogy attól függ, hogy akkor most milyen tárgyalások zajlanak, ez minden évben így van. Annyira elválik az, hogy most mit beszélünk, meg mit hiszünk, meg milyen kontextusba hozzuk a zöldeket, meg nem, de az valóságot kell nézni, tehát itt inkább én az elve, tehát mi is tudósokként, meg mi is egy picit el vagyunk a valóságtól távolodva, mert mi távlatokban, meg elméletben megnézzük. Ez is kell, mert hogy nagyjából rálátásunk van, de a mindennapi élet, szerintem le kellene szállni egy picit a földre és a
mindennapi életre. A barázdába, igen.
Tehát nem mind elméleteket gyártani, meg mi jó, mi nem, tessék, hanem ez elég egyértelmű, hogyha nem alkalmazkodsz, nem, és ez az alkalmazkodás is, ez szépen hangzik, de konkrétan nem építesz öntözőberendezést, akkor nem tudsz termelni, kész.
Van még egy másik vonatkozás ennek a nyári időszaknak, és ez is egyre hangsúlyosabbá válik, amikor eltűnik az átmeneti periódus. Magyarán a nyárba úgy beleszakadunk, aztán az őszbe, ami tulajdonképpen alig van, az őszből kitámolygunk. Lényegében a következő hétnek is az előrejelzése arról szól, hogy megint lesz a hét közepén két kánikulával fenyegető napunk, aztán majd lehűlés, illetve viharos epizódok is fogják majd ezt az intervallumot jellemezni. Ezzel is gondban vagyunk, ugye? Tehát a váltás. Úgyhogy a szervezetünk, és nem csak a miénk, hanem a természet bármelyik ugye alkotó eleme hirtelen kap egy nagy regiszterváltást, nincs ideje, nincs módja alkalmazkodni ahhoz a fokozódó hőmérséklet növekedéshez vagy csökkenéshez, ami éppen ezeket a lassan már két évszakos esztendőket szegmentálja.
Így van, tehát jó, hogy most ezt felhoztad, mert ez például egy másik nagyon nagy gond, mert az, hogy 30 nagy szárazságok vannak, ez már eléggé sokszor hallottuk, meg ez úgy benne a felmelegedés, meg forró aszályok, hőhullámok, de egy másik nagyon veszélyes jelenség, így van, ahogy mondod, hogy eltolódnak a megszokott, mondjuk úgy évszakos jellegek. Tehát a nyarak hosszabbak, az ősz az, hát úgy értem, hogy hosszabbak, hogy a nyári légköri jelenség azok hosszabb ideig tartanak, az ősz az úgy lerövidül, a tél is később kezdődik. Tehát ez úgy végül is minket, mint emberek, az mondjuk, hát érint minket is, de ami nagyon elszenvedő ennek a növényvilág. Természetes növényzet, illetve ismét most visszakerüljek, mert szerintem nagyon érzik a mezőgazdaságban ezt. Tehát ahhoz, hogy zökkenőmentesen működjön a élővilág, egy jól meghatározott ritmikussághoz szoktak. És itt most egy példát mondanék, amit azért elég sokra, és ökológusok nagyon kongatják a harangot, például a tavasznak a bekövetkezése, hogy hamarabb, tehát nagyon nem mindegy, hogy az egy hét, tehát itt hetekbe gondolkodunk, egy héttel hamarabb meleg van, vagy egy héttel később, például a méhek nagyon össze vannak zavarodva, és a méhészeket lehet kérdezni, hogy, vagy ökológusok nagyon sokszor említik, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor szállnak ki, utána jön egy fagy, lefagy minden, nincs méh. Szóval nincs, elpusztulnak a beporzók, ami hát tulajdonképpen az egész növényvilágnak az alapja. Tehát itt olyan finom árnyalatok számítanak, amire hogy a mindennapi, aki nem ezzel dolgozik, nem is gondol. Például a mezőgazdaságban is nagyon nem mindegy, hogy májusban esik az eső, vagy június elején, vagy július végén, mert egy-két hét és az egész termés tönkre. Mert ha pont abban az időpontban, abban a vegetációs időszakban, amikor a növényzet, a kukorica vagy a pityóka ugye, igényli a vizet, mert ő ehhez alkalmazkodott, tehát hosszú ideig mindig az az időszak nedves volt, most két hét kiesés és nincs termés. Ezért van ugye, ezért kell az öntözés, mert nem biztos, hogy egész nyáron kell öntözni, de fel kell készülni, hogy abban az időszakban, ha nincs eső, akkor nincs termés. Tehát nagyon finom árnyalatok. Ezeket néha említjük, de ezek nagyon fontosak, hogy valóban nemhogy változnak, hanem el is tolódhatnak a vegetációs időszakuk. Melege hamarabb jön egy héttel, később megy egy héttel. Ezek nagyon bezavarnak.
És hát időbe telik, amíg a tudomány ugye ki fogja termelni, vagy ki fogja kísérletezni a mindenféle aszályokat kibíró napraforgót, kukoricát, krumplit, tehát hogy ugye amit mondtunk, hogy az ember alkalmazkodik, de hát a növényeket nem lehet olyan ritmusban kísérletezni a legújabb fajokat, meg a javított, meg újra update-elt fajtákat, hogy lépést tartsanak tulajdonképpen ezzel a hektikus időjárással.
Tehát ez is például egy alkalmazkodási javaslat, hogy hát egy picit vagy más fajokat, tehát az első lépés, erre is vannak kutatások, hogy ma már itt Romániában milyen más fajokat lehetne termeszteni is gazdaságosabban, tehát hogy terméshozama elfogadható legyen. Ez is egy alkalmazkodás. Persze most nem lehet azt mondani, hogy kész. Tehát nem tudjuk elképzelni, vagy nehéz elképzelni azt, hogy most azt mondjuk kész jövőtől, vagy 10 éven belül eltűnik a kukorica Romániából, és akkor hozunk valami más fajt, vagy ha eltűnik a krumpli, és akkor hozunk édes burkolyát helyette, mert van, aki szereti, de hát azért ezt sem szeretnénk, hogy ez így bekövetkezzen, de lehet, hogy átalakul majd a kultúráknak az aránya, jönnek új fajok. Tehát ezért a jövő az, tehát hogy hogyan alkalmazkodunk, nagyon sok, folyamatosan azon gondolkodunk, meg ami kivitelezhető, megpróbáljuk kivitelezni, hogy ezekhez az új helyzetekhez, új klímához alkalmazkodjunk, de az tény, hogy most már kell alkalmazkodnunk. Tehát a régi berendezkedés már ma nem működik.
Azért még örvendjünk annak, hogy a hét, ami előttünk van, meg talán még a következő is, kedvez az utószezonnak, és így tulajdonképpen kinyúlik ez a nyaralás, üdülési periódus. Ezt is meg kell majd szokni, hogy elegészen akár októberig tervezzük majd a vakációinkat, mert ezt fogja diktálni tulajdonképpen a klíma, és valószínű, hogy a vendéglátás is, ahogyan most ugye rossz évet fogott ki, abban reménykedik, hogy még valamit itt az utolsó 100-150 méteren be tud pótolni a kiesésekből. Úgyhogy ilyen értelemben nem azért hagytam ezt a végére, hogy mindenképpen optimista legyen a beszélgetésünknek a záró része, hanem hogy azért van olyan eset is, ahol átmenetileg, és ezt nagyon relatívan kell értelmezni, profitálhatunk is, vagy ágazatok úgymond profitálhatnak abból, hogy ennyire furcsán átszabja magát, vagy átszabódik tulajdonképpen klíma szempontjából az esztendő.
Hát próbáljuk kihozni persze, tehát nem minden rossz. Tehát mi azt mondjuk, hogy változik, tehát az attól függ, hogy milyen szempontból nézzük, van akinek éppen az a változás jobb. Tehát most nem akarok példákat hozni, de van, aki örvend, hogy nincs olyan hideg télen, meg nem kell annyit fűteni, de változik. Na most a változás ugye nem mindig jó, attól függ, hogy milyen, mert sok minden változik, itt azt is sokszor elmondom, hogy nem csak felmelegedés van, hanem azért az egész rendszerünk változik, és néha kapunk olyan pofokat, ami nem is számítottunk. Tehát a változással óvatosan kell bánni, mert sok komponense van, és egyik jó, másik rossz. Tehát itt zsonglerködünk velük. Így van, egyértelműen nem lesz itt. Ez a változás azért még így lehet a beszélgetésről kitűnő, hogy egy ilyen drasztikus változás. Hát nem ez egyik napról a másikra kell ezeket kitalálni, csak első lépést tudatosítsuk azt, hogy mi zajlik a légkörben, és hát erre szépen rá lehet építkezni. Tehát ez nem egyik napra másikra kell megoldani. Igaz, hogy egyre intenzívebb, tehát itt már évek, évtizedekben beszélünk, ami elég furcsa éghajlat szempontjából, mert hát ott évszázadok legalább több évtizedes skálán mozgunk, de ahhoz képest az egy-két év, meg öt év, tíz év, azért ez furcsa, hogy ilyen rövid idő alatt is tapasztalunk jelentős változásokat, de természetesen rá kell hangolódnunk, rá kell építsük a mindennapjainkat.
Dédunokáink, reméljük, hogy mesélnek majd arról, nem hogy mekkorát szánkóztak, de hogy még az ő idejükben volt hó, és akkor ez egy, hát inkább kívánság és reménykedés, mint egy science fiction novellából egy részlet. Mi meg változatlanul fogunk klímáról, klimaterikus változásokról, éghajlat, kutakodásról beszélni itt a tetőteraszon. Legyen az árnyékolt terasz, legyen az jól szigetelt terasz bármilyen formában. Bartók Blankával továbbra is tartjuk majd a kapcsolatot, és hát ilyen idősoros történeteket fogunk majd mesélni, hogy hova, mivé alakulunk, milyen környezetünk van, mire érdemes figyelni, és nyilván a kulcs szó ebben a beszélgetésben, hogyan tudunk mindehhez alkalmazkodni. Blanka, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a beszélgetést.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap is jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.